Rendkívüli kereskedői konferenciát rendezett a MAPEI Kft., hogy segítsen felkészülni a szerintük küszöbben álló válságra. Az építőipari szakemberek 95%-a számít az év második felében nehézségekre, bár a vállalat szerint az ágazat lassulását az év végéig fékezi az otthonteremtési és felújítási támogatások rendszere, azonban a kedvezőtlen nemzetközi gazdasági folyamatok, az orosz-ukrán háború, a csökkenő önkormányzati és állami beruházások és az emelkedő hitelkamatok előre vetítik az építőipar nehézségeit, arról nem is beszélve, hogy ez az iparág is küzd termékhiánnyal egyes területeken. A következő időszakot ugyanakkor nem csak hogy túl lehet élni, de akár ki is lehet aknázni, ha felkészülnek rá a kereskedések. Ezt mondta Markovics Béla, a MAPEI Kft. Ügyvezetője, vele beszélgettem. Tartottak egy építőanyagkereskedői konferenciát, ahol úgy fogalmazott, hogy fel kell állni a fotelból, és vége a kényelemnek, és válságkonferenciának, rendkívülinek nevezték ezt. Miért?
Nagyon egyszerű oka van ennek. Azért, mert a országban is, de a világon is olyan jelek vannak a gazdaságban, de inkább Magyarországot mondom, amely jelek azt mutatják, hogy egy fél év, egy éven belül valószínűsíthető, hogy lesz kereslet visszaesés, és a válságon mi azt értjük, hogy akkor van válság, csak a kereslet csökken, hogy milyen mértékben nem tudjuk, de nagyon sok olyan jel van, ami ezt mutatja, hogy sajnos a kereslet csökkenni fog, vagy legalábbis lassulni fog lényegesen.
Milyen jelek mutatják ezt?
Jelei vannak ugye az elég magas infláció, ami azt jelenti, hogy ugye egyre többbe kerül minden, sőt nagyon magas infláció, az euróárfolyamnak a növekedése, az energiaválság, az alapanyaghiány, akkor a munkaerőhiány, ezek között a leginkább az, hogy nagyon magasak lettek az árak, tehát a termékárak, és nagyon magasak lettek a hitelek. Plusz azért, amit nem tudunk, ez még nem jel, ez inkább csak a jövő talán, hogy a támogatási rendszerek, amik most vannak, a CSOK, a falusi CSOK, a felújítás támogatás, azok kifuttak de 31-jel, hogy azokkal mi lesz, azt nem tudjuk.
Pont erre van kormányzati ígéret, hogy esetleg majd folytatják, legalábbis a jövő évi költségvetésben erre állítólag nagyobb összeget tettek félre, de például az, hogy a kormány saját magán is spórol, és nagyon úgy tűnik, hogy beruházásokat fog visszagondolom, az sem az építőanyagkereskedőknek kedvez.
Nem, így van, ezt nem is akartam mondani, de ez még csak a habatortán. Igen, ugye az elmúlt 2-8 évben rengeteg beruházás, kormányberuházás, ami segített az építőiparnak, hát ezt most biztos, hogy lassítani fogják, úgy néz ki a bejelentések szerint. Ez mind-mind azt mutatja, hogy várható egy kereslet csökkenés, és azért tartottuk a konferenciát egyébként, mert a mi küldetésünk nagyon egyszerű, mi segítjük az építőket, építetőket, a kereskedőket, mindenkit, aki az építés benne van, az építési álmok megvalósításában, és ez minden tudásunkat adjuk. És a minden tudásra beletartozik az is, hogy segítünk a kereskedőknek jobban működni, illetve felkészül arra az időre, amikor a kereslet már nem lesz ilyen, mint most, hogy akkor mit kell tenniük, miket tegyenek meg a cégükben, hogy ne érintse őket negatívan, annyira negatívan ez a válság.
Milyen tanácsokat lehet ilyenkor adni? Tehát több marketing, jobb kiszolgálás, vagy mi az, amivel esetlegesen tudják mérsékelni az ilyenkor keletkező árbevétel kiesést?
Nem mondom, hogy bonyolult, azt mondom, hogy egyszerű, mert nagyon munkaigényes. Maga az, hogy mit lehet kezdeni ilyenkor, az nem olyan bonyolult, hiszen a logikusan nézzük, a cég miből él, vevőkből él. Ha kevesebb vevő jön be a boltomba, ha kevesebb vevő jelentkezik nálam, akkor gondoskodom kell arról, hogy több vevőm legyen. Ezt marketinggel lehet elérni. Volt egy két tanácsadó és a marketing tanácsadó, az egyik volt Gábor, a másik az ő felesége, Renata Krista, akik marketingből adtak tanácsokat, meg konkrét megoldásokat adtak, hogy mit kell csinálni most, hogy később ne legyen probléma. Van egy tervezetfejlesztő tanácsadónk, aki pedig pénzügyekkel veszíti. Az egyik fontos dolog most, hogy most még talán decemberig egész jól fog menni ez a piac, és addig halmozzanak fel elég pénzt, hogy a esetleges keresetcsökkenésnél, az árbevétel csökkenés esetén legyen elég tartalékuk. Ez most egy nagyon fontos dolog. Én arról beszéltem, hogy ilyenkor a válságok idején mindig csökken a vevők száma boltokban, üzletekben, és kényesebbek a vevők, érzékenyebbek. Sokkal jobban kell tudnunk értékesíteni. És az, hogy fel kell állni a fotelből, az abból fakad, hogy mi minden évben végzünk próbavásárlásokat a saját kereskedőinknél, és azt mutatták a próbavásárlások tavaly, hogy a tavaly előttihez képest az értékesítőknek az intenzitása és az aktivitása csökkent lényegesen. Tehát azt látom, hogy elkényelmesedtek. Márpedig ez most, amikor megy a piac, akkor még lehet, hogy elmegy, de amikor nem megy annyira jól a piac, akkor a kényelmes értékesítő tönkreteszi a céget. És ezeken a területeken adtunk konkrét eszközöket, hogyha ezeket megcsinálod, akkor 99%-a van, hogy a esetleges válság idején te sokkal jobban túl fogsz élni.
Miből lehet látni, hogy egy értékesítő kényelmes?
igazából a próbavásárlás úgy történik, hogy bemegy a próbavásárló, és megvan, hogy mit akar. Most arról volt, hogy fürdőszobát újít fel, és fürdőszoba felújítást szeretne, és megvannak a szempontok, amiket ő utána figyel, és utána ezt felírja, hogy milyen százalékban teljesült nála. Ez néha érzés, de vannak konkrét objektív megítélési adatok is. És például két dolog, ami nem volt ideális, ami ideális volt, az gyorsan mondom, azért volt, ami növekedett, az, hogy a vásárló fogadtatása az legtöbb esetben növekedett tavaly előtthöz képest, és az, hogy talán a kérdéseket tettek föl. De például az, hogy milyen mértékben kutatták meg, hogy mit akar a vevő, az csökkent, és ezt ugye érzi. És a legrosszabb, ami a legnegatívabb volt, és megdöbbentő, hogy nem kéri meg az értékesítő, a vevőt, hogy ugyan vegyem már. Ez azt jelenti, például ugye a piacra kimegyünk, a piaci kopák, a nénikék, a Marika néni azt mondja, hogy kedveském, itt az a szép alma, vegyem már belőle, ő is meg tud kérni. És az azt jelenti, hogy nem mondja azt, hogy számlázom, akkor most szállítjuk, mikor vihetjük, hova írem a számlát, hanem adja, hogy elmenjen a vevő. Tehát ez azért ez luxus, amikor majd nehezebb idők jönnek.
Mennyire lehet azt érzékelni, hogy gondok lehetnek az alapanyagokkal is? Azért most már több mint harmadik hónapja van a szomszédunkban egy komoly háborús esemény, és ennek nem látszik a vége. Gondolom én Ukrajnából és Oroszországból is érkeztek bizonyos áruk, amiből most kevesebb van. Mennyire érzékelhető mindez, és lehet-e kezelni ezt a típusú alapanyaghiányt?
Igen, az alapanyaghiány sajnos ott van, hiszen a kerámiagyártók, az olasz és a spanyol kerámiagyártók, burkolatgyártók, ők ukrán alapanyagot használtak nagy részt, és ez most nincs, és most a készleteikkel gazdálkodnak. Vannak olyan szegmensek, ilyen a kerámia, ahol alapanyaghiány lépett föl már most is, és hogy meddig tartja, az háborútól függ. Viszont nekünk szerencsénk van, mi nekünk az alapanyag inkább a COVID-ti kapacitás csökkentések miatt volt, és ugye a megnövekedett kereslet miatt volt, és ezt az alapanyag beszállítást mi Európa helyett most távol kellett meg, mert ott még gyártanak, kicsit hosszabb tártással terülőkkel, de egy biztos, hogy vannak olyan területek még, szegmensek, ugye ami gondot okozott Ukrajna a háború miatt, az a vas, tehát a betonacél, Ukrajnában gyártották az alapanyagot hozzá, meg magát a betonacélt is, de ezeket is azért egy nagy részét már tudják a kereskedők, kiütezők pótolni délről, nyugatról, Olaszországból, Boszniából azért tudják pótolni. Nem ez lesz a fő probléma, nem az alapanyag hiányt látom, ha arra kerámjelen lehet, a nehézség inkább, ami lesz az a keresletnek a csökkenése. Persze mondom még egyszer, nagyon függ attól, hogy a kormányunk milyen intézkedéseket hoz, mert azért lehet mesterségesen gerjeszteni a keresletet, mint ahogy elmúlt időszakban volt is erre példa.
Markovics Bénát, a MAPEI Kft. Ügyvezetőjét hallották. Az üzleti folyamatok nagyobb mértékű digitalizálása a cég és az ügyfelei helyzetét is megkönnyíti, nyilatkozta a DMS One ZRT üzletfejlesztési igazgatója a Trend FM-nek. Ide sorolható egyébként például a szerződés jóváhagyás, vagy a kimenő és a bejövő számlák kezelése digitálisan. Varga László szerint ma már a felhasználók is könnyen alkalmazkodnak a digitális változásokhoz. Némedi Kincső interjúja.
Már egyre több cég digitalizálódik, különböző okoknál fogva, akár a COVID miatt, jogszabályok miatt, vagy ügyféligény miatt. Ez hazánkban milyen szinten és milyen formában jelenik meg?
Összefoglalta a fő okokat, ugye hát az egyik szerintem a COVID, amiről most itt nem érdemes hosszan beszélni, mert talán egy kicsit lerágott csont is, hogy igen, meg kellett oldani valamilyen módon, hogy akár a home office-ban, akár valamilyen hibrid megoldással tudjanak dolgozni a kollégák. Ugye nagyon fontos a jogszabály, vagy a kötelezőség is, tehát amire rá vagyunk kényszerítve, hiszen akár a NAV-val, akár a különböző hatóságokkal, mondjuk a cégkapunk keresztül kell elektronikusan kommunikálni, és ez nem egy választható, hanem egy kötelező dolog. Igen, sok esetben az ügyfelek, de sok esetben a beszállítók miatt is célszerű elektronizálódni, tehát hogy gyakorlatilag én azt szoktam mondani, hogy mindenképpen benne vagyunk nyakig már a digitalizációban. A kérdés az, hogy ez egy kényszerként fogjuk föl, és amit én tapasztalok, hogy nagyon sok esetben ez így is van, tehát hogy a vállalatok egy része az tényleg csak annyit foglalkozik vele, csak azt, ami feltétlenül szükséges, és mindig csak az adott fájdalompontot oldják meg, de hát hogyha folyamatosan csak azzal foglalkozunk, ami fáj, akkor állandóan fájni fog, és ez sem feltétlenül egy jó stratégia. Ezt úgy szoktam hívni, hogy igazából egy ilyen vertikális digitalizációnak nevezem, mert ha nézzünk egy példát, ugye már régóta elektronikusan könyvelünk, legtöbb vállalatnál van készletgazdálkodási modul például, esetleg CRM, hogy az ügyfélkapcsolatok meglegyenek, vagy a találkozókat tudjuk rögzíteni, lehet, hogy van elektronikus ügyfélszolgálat, vagy webáruház, esetleg netbank. Viszont a háttérben maga a vállalat irányítás valójában nagyon sok esetben ezeknek a vertikális rendszereknek az egymástól független, nem összehangolt működéséből áll. Tehát ha például egy szerződést, vagy egy ajánlatot, akár több kollégával együtt egyeztetni kell, és több embernek kell jóváhagyni, akkor ez rengeteg esetben e-mailen történik, fájrendszeren, rosszabb esetben papíron, nehezen átláthatóan, és szerintem az is rendkívül fontos, hogy magát az üzleti folyamatot tudjuk digitálisan kezelni, hiszen hiába van egy nagyon jó kifele mutatott weboldalunk, vagy egy webáruházunk, hogyha házon belül mondjuk lassúak a folyamataink, és ezért nem tudjuk ezeket profi módon, gyorsan, hatékonyan, mérhetően kezelni.
És hogy lehetne ezt jól csinálni, vagy hogy kéne jól csinálni, hogy kéne ez átfogó legyen, végigmenni minden ponton, és akkor mindent digitalizálni?
Szerintem nem mindent. Tehát az is egy irreális elvárás, hiszen elmúlt 10-15 évben folyamatosan beszélgettünk mindenféle rendezvényekkel, hogy majd talán egyszer eljön a papírmentes világbe. Én szerintem ez nem feltétlenül kell, hogy cél legyen, hanem legalább első körben a legfontosabb folyamatokat kezeljük digitálisan. Tehát, hogy például akár az erőforrás allokációt, akár egy szerződés jóváhagyást, akár egy bejövő számla jóváhagyási folyamatot. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy vezetőként is meg tudjuk mondani, hogy például egy adott teljesítési igazolást az ki mikor nézett, tehát hagyta jóvá, ténylegesen kifizethető az adott számla, megköthető esetleg az adott szerződés minden egyes kolléga, aki műszaki vagy a szakmai tartalomért és a pénzügyi vagy akár a jogi részét felel, azt ténylegesen átnézte és rámondta az áment, vagy rákattintotta az áment, hogyha szabad ezt mondani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elsősorban ténylegesen üzleti folyamatokban célszerű gondolkodnunk. És hogyha ezt a fajta működést tudjuk digitalizálni, és tudjuk digitálisan kezelni, akkor sokkal átláthatóbb, transzparensebb lesz a működésünk.
Ezekre a változásokra a felhasználók akár cégen belül, akár külsősként tudnak haladni ugyanabban az ütemben, és úgy tanulni az újabb rendszereket, mint ahogy azok életbe lépnek?
Pozitívok már a tapasztalataim. Tehát ha most egy pár évvel ezelőtt beszélünk, akkor azt gondoltam, vagy azt is mondtam, hogy még edukálni kell a piacot, hiszen sok esetben mondjuk egy váltjátási rendszer vagy bevezetése után felmerül az a kérdés, hogy oké, de hát hol van ez a szerződés, melyik az a példány, amit aláírtunk, hol van az ajánlat, ki adta jóvá, milyen tartalommal, tehát hogy számos ilyen kérdés felmerült, és még talán magyaráznunk is kellett az ügyfeleknek, hogy mire jó egy dokumentumkezelő rendszer, egy workflow. Gyakorlatilag én azt szoktam mondani, hogy a vállalat irányításnak talán ez egy sokkal látványosabb módja, mint hogyha csak simán mondjuk egy készletgazdálkodásba viszünk fel metaadatokat, vagy mondjuk elektronikusan számlázunk, vagy esetleg befogadunk számlát. Viszont ma már egyre inkább azt látom, hogy nagyon sok vállalat keres fel minket. Tehát egyszerűen felismerte a piac azt, és lehet, hogy ez részben egyébként a Covid is felgyorsította ezt a folyamatot, hogy képesek meg kell legyünk arra, hogy elektronikusan irányítsuk a vállalatot, és átlássuk ezeket a folyamatokat. Tehát nekem én azt tudom mondani, hogy egyre pozitívabbak a tapasztalataink, a felhasználó oldalról pedig ma már mindenki használ szoftvert. Tehát, hogy a digitalizációnak szerintem abszolút nem az az akadálya, hogy nem képes valaki megtanulni egy új rendszert, vagy meg kell tanítani neki, hogy hogyan kell a most vad példa lesz, hogy egeret használni, mint akár 20 évvel ezelőtt, hiszen mindenki magánfelhasználóként is levelez, különböző social media platformokat használ, akár a Facebook, Twitter, folyamatosan böngészi az internetet, tehát az informatikai készség az már úgy gondolom, hogy mindenhol adott. Itt igazából a művet talán nehézségek szoktak lenni, amikor a belső folyamatot végig gondoljuk, hogy tényleg ott kell az adat rögzíteni, ahol az érték keletkezik, hogyan tudnak együttműködni az egyes szervezeti egységek. Itt néha vannak érdekütközések persze egymás között, amikor mondjuk egy több osztályon átívelő folyamatot kell gyakorlatilag digitalizálni, mert hiszen akkor az transzparens lesz, látható lesz, hogy ki mikor kattintott rá, mennyi időt gondolkodott rajta, ült az adott saját feladatán. Viszont általában ez a fajta transzparencia az előbb-utóbb mindenkinek hasznot és eredményt hoz.
Egyébként a digitalizáció előidéz olyat, hogy kevesebb munkaerőre van szükség, vagy pont, hogy munkalehetőségeket dob a piacra?
Ma én úgy gondolom, hogy azt a kort éljük, hogy valójában munkaerőhiány van a legtöbb iparágban is. Nem csak a kékgalléros, tehát a ténylegesen termelő fizikai munkát végző mérnök, vagy akár gyárokban ténylegesen termelő kollégákról van szó, hanem a back office-ban, az irodában, a vezetők között, a szélszesek között. Én úgy gondolom, hogy mindenhol érezhető ez a munkaerőhiány, tehát hogy talán meg is lehetne fordítani a logikát, hogy amennyiben digitalizálódunk, akkor kevesebb időt kell fölösleges keresgetésekre fordítani, kevesebb időt kell fölösleges adminisztrációra, a kommunikáció gyorsabb lesz, egyértelműbb lesz, és hát számtalan kutatás van, ami gyakorlatilag vegyes, attól függ, hogy milyen mintát vesznek, de akár tényleg egy fél napja is elmehet egy-egy kollégának azzal, hogy adminisztrálva, hogy fölöslegesen információ után kutat. Energia, idő, ez ténylegesen olyan dolgokra fordítható, ami az adott vállalat számára értékes, tehát hogy az értékesítő többet tud az eladással foglalkozni, a jogász többet tud a ténylegesen szakmai munkával, a mérnök a tervezéssel, a programozó a fejlesztéssel, tehát hogy igazából úgy gondolom, hogy ez kényszerhelyzet is, hiszen hisz munkaerőbőség, sajnos tőkebőség sincsen. Most már arra is oda kell figyelni a vállalatoknak, hogy hatékonyan végezzék a tevékenységüket, mert nem korlátlanok a kapacitások, tehát én úgy vélem, csak ezzel fogjuk tudni hosszú távon megoldani azt, hogy egy cég hatékony, versenyképes maradjon, mert nincs egyszerűen annyi erőforrás, amiben mondjuk ki tudja elégíteni a piaci igényeket.
Varga Lászlót, a DMS One ZRT üzletfejlesztési igazgatóját hallották. 6 óra 56 perc van, 4 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már arról lesz szó, hogy vajon a légitársaságra kivetett úgynevezett extra profit adó, amit a jegyárak után számolnak, szóval, hogy ez mennyire emelheti majd a repülőjegyárakat, erről beszélünk majd egy szakértővel.